testvérek, átadom a szót Sándor András testvérünknek. Mivel először szolgál közöttünk, én megkérem, hogy kicsit mutatkozzon be, mert én sem nagyon tudom, hogy kicsoda ő. Remélem, hogy ő jobban tudja.
Azt mindenképpen nézem, hogy sokat ettem, úgyhogy Sándor András vagyok Szilágysomlyóról, azonban származásilag Désházáról, az is a Szilágyságból, Szilágyságban egy település, egy szín-magyar település, ezért érződik is a román beszédemen a származásom. 2 éve és 5 hónapja, körülbelül 5 hónapja vagyunk Szilágysomlyón, azelőtt magyar goroszlón szolgáltunk, aztán azelőtt pedig kezdtük Kusajban. Ez egy kicsi, nagyon kicsi közösség. Hát itt a szilágysomlyói testvéreken keresztül vagyok itt. Érdekesképpen, hogy nem annyira figyeltünk fel, vagy nem is nagyon hallottunk erről az alkalomról. 11 éve járunk rendszeresen évi legalább egy alkalommal Biatorbájra. Oda szoktunk járni csendes hetekre feleségemmel. Érkeztem, van 2 gyerekünk, egy lány itt van most, ő a kolozsvári református kollégiumban 9. osztályos, és egy fiunk van, ő most a nagyszülőkné van, ő pedig 7. osztályos. Gondolom, hogy ennyi elég lesz. Az ige, amit hoztam, az a jelenésekről írott könyve van megírva. A 2. résznek a 12. versétől a 16. versig figyelemmel hallgassuk, akinek van Bibliája, kövesse, akinek pedig nincs, az figyelmesen hallgassa a felolvasást. Tehát a jelenésekről írott könyv 2. részének a 12. verstől a 17. versig olvasom, figyelemmel hallgassuk. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a 2 élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Kedves testvérek, nem tudtam szabadulni eztől az igétől. A gyülekezetben ugye nem olyan régen olvastuk amúgy, mindannyian, akik a református bibliaolvasó kalózt használják, olvastuk a jelenésekről írott könyvet. A gyülekezetben aztán elkezdtünk foglalkozni a jelenésekről írott könyvvel, bibliórán, de a 7 levéllel, azzal vasárnap délelőtt istentiszteleten kezdtünk el foglalkozni. És amikor olyan felkérés kapok, hogy szolgáljak, de nem mondják meg miről, írtó, kutya nehéz nekem. Megkapni azt az ígét, hirtelen sok lesz, aztán ettől nem tudtam elszabadulni ettől az igétől, és majd meglátjuk, hogy miért. És ezt hoztam. Azért is, mert kik által munkálkodik Isten ebben a világban? Tessék mondani. Kik? Milyen emberek által? A keresztények hitre jutott emberek által, és ha most belegondolunk abba, akkor nyugodtan fogalmazhatunk így is, hogy nem csak egyenként a keresztény emberek által, hanem a hívő emberek közössége által, az pedig, az hogy nevezzük? gyülekezet, egyház. És mit gondol a kedves egybegyűltek, mit gondolnak, hogy kik azok, akik legtöbbet tudnak ártani az egyháznak, a Krisztus ügyének? Mi keresztjének? Mi keresztjének, testvérek? Mi az egyház? Nem hiába Jézus 7 levelet küld a kis-ázsiai gyülekezeteknek, a 7 gyülekezetnek egy-egy levelet, és felhívja a figyelmet különböző lelki betegségekre. Különböző lelki betegségekre, amelyek megrontották a gyülekezetet. És amikor egy gyülekezet nincs a helyén, testvérek, akkor arról van szó, hogy az a gyülekezet nem tudja betölteni a küldetését. Az Ószövetség népe nagyon sokszor nem volt a helyén. Jött is az ítélet. Nem? Jött is az ítélet. Az Isten azért választotta ki az ószövetségi népet, a zsidó népet, hogy azon keresztül az Isten megmutassa az ő hatalmás dicsőségét. De a nép nagyon sokszor elfeledkezett erről, hogy mi a feladata. És nagyon nagy hasonlóságot látok a mai gyülekezetek, a mai egyház és az akkori helyzet között is. És ezért gondoltam, hogy figyeljünk most erre a levélre. Ha összehasonlítjuk ezt a 7 levelet, akkor több hasonlóságot, de csak egyet szeretnék kiemelni, amivel itt találkozunk. Minden levél elején Jézus Krisztus bemutatkozik. És így kezdődnek a levelek, hogy megnevezi, hogy kinek küldi Jézus Krisztus, és utána ezt mondja, ezt olvassuk, ezt mondja az, aki vagy az, akinek. Testvérek, ez a levél aranyfedezete, hogy ezt mondja az, aki, és ki az, aki mondja? Jézus Krisztus. És a kérdés az, testvérek, hogy odafigyelünk-e erre? Akkor is, amikor nagyon jól tudjuk? Már amit hallunk, vagy sokat gyára hallottunk, odafigyelünk akkor is? Vagy csak akkor, amikor először halljuk, vagy új dolgokat hallunk? Meg szoktuk kérdezni, Uram, miért pont most hallom ezt? Miért hallom újra, vagy sokat gyára ezt? Testvérek, Isten nagyon jól tud időzíteni. Nagyon jól tud időzíteni. Ismerjük a Bibliából, hogy milyen jól tudott Isten adott helyzetben időzíteni. Jó lenne, hogyha éreznénk azt, hogy nem véletlenül így kezdődik ma az ige, hogy ezt mondja az, aki. És nem véletlen az, amit hallunk. Azt mondja el az Isten mindig, testvérek, amit nekünk hallani kell. És nagyon sokszor nem azt, amit hallani akarunk. És itt jön az ütközet az életünkben, az ige hallgatása során. Jó lenne ezt komolyan vennénk, hogy maga az élő Isten szól, és ezt mondja az, aki, és bemutatkozik az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja, amit hallanunk kell, amire oda kell figyelnünk. Akkor is azt mondta a gyülekezeteknek, amit a gyülekezeteknek hallaniuk kellett. Megkérdezed vajon ma este, hogy miért mondod ezt nekem, Uram? Vagy úgy visszagondolva az ige hirdetésekre, a szolgálatokra, vagy a beszélgetésekre, a kiscsoportos beszélgetésekre, vajon megkérdezed-e, Uram, miért ezzel foglalkoztunk? Vagy miért esett a szívemre az, ami oda esett? Mert nagyon könnyen megtörténik, testvérek, hogy hozzászokunk az igéhez, mint ahogyan a jóléthez is hozzászoktunk, nem? Kérdezzük meg magunktól, megdobban a szívünk? Mert azt olvassuk ma, hogy ezt mondja az, aki, és mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus az, hogy a mindenható Isten velünk nyomorultakkal foglalkozik. Megdobban még a szívünk? Vagy már a keresztre sem dobban meg, mert tudjuk. Jön a nagypéntek, az egyik gyülekezeti tag, egy vicc szerint, ugye biztosan sokan ismerik, nagypénteken megy mindig templomba, amikor harmadikszor is megy, és hallja, hogy elfogták Jézus, azt kérdezte, hát miért ment megint már oda, egyszer elfogták. Mit keres megint? Nagyon sokszor így vagyunk vele, testvérek. Már tudjuk. Már nem is figyelünk oda, pedig ő beszél velünk, Jézus Krisztus. Fontossá vált számomra ez azért, testvérek, mert nem is olyan régen valakit felhívtam, ahol szolgált egy lelkész, és érdekelt a szolgálata. És az egyik gyülekezeti tagot, aki jól ismerek, felhívtam, és megkérdeztem azt, hogy milyen volt. Egy egyszerű kérdés, amit mi is felszoktunk tenni. Azt mondja, nem mondott újat. Mi már ezt tudjuk. Alázatosan mondta amúgy. Csak nagyon sokszor ezt látom, hogy mi már ezt tudjuk. És aztán megerősödünk a közömbösségben, hogy mi már ezt hallottuk. Pedig nem véletlenül halljuk. Izrael népével is megtörtént. Az Ezékiel próféta könyve 33. részének a 31. versében mondja Isten igéje. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének, odaül eléd az én népem, hallgatja a beszédet, de nem a szerint él. Pajzán dalok, pajzán dallá lesz az ajkukon, de eszük nyerességen jár. Csupán olyan vagy számunkra, mint pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot. Hallgatja a beszédet, de nem a szerint él. És ha majd beteljesedik, mondja az ige, mert beteljesedik, akkor jön majd rá, hogy próféta van közöttük. Úgy szeretném, testvérek, hogyha tényleg így hallgatnánk, hogy ezt mondja az, aki, ami Urunk Jézus Krisztusunk nekünk, és folytatja. És ha az előző két levelet nézzük meg, akkor ilyet mond, hogy azt mondja az, aki tudja, cselekedeteinket, ismer bennünket, tud nyomorúságunkról, de tud hitünkről, szeretetünkről. Az beszél velünk, testvérek, aki ismer bennünket. Aki rádöbbent az igazi valóságra, nem a külső valóságra, beszélgetünk, hogy vagy, jól vagyok, és ott belül hogy vagy. Mert a valóság az, ami ott belül van, testvérek, az igazi valóság az. Ami ott belül van. Semmi sem határoz meg ott minket úgy, semmi nem határoz meg, mint az, ami ott belül van. Igazán az határoz meg. Meg kívül lehet bármi, de ott a belül ott az Úr, akkor az határoz meg végül minket. És ő mondja, aki ennyire ismer, és rá akar ébreszteni a valóságra, és ilyeneket mond az efézusi gyülekezetnek, hogy tudok cselekedeteidről, aztán azt mondja, tudom azt, hogy elhagytad az első szeretetedet. Nem abban az állapotban van, amiben kerültél azáltal, hogy megismertél engem. Nem úgy vagy már a hívő életben, hogy mindent az Úrnak, mint hogy szerelmesek voltunk. Akiben szerelmesek voltunk, annak öltöztünk, úgy beszéltünk. Mindent úgy tettünk, hogy neki tetszedjünk. Az, aki ezt mondja, ismeri, hogy mi van a szívünkben. És vajon nem mondja, csak megemlítem, nem fogok részletesen erről beszélni, vajon nem mondja azt nekünk, hogy elhagytad az első szereteted? Aztán a másik levélben, a szmírnai gyülekezethez intézett levélben pedig azt mondja, hogy ezt mondja az, aki az első, az utolsó, aki halott volt, de él. Aki elmondhatja azt magáról, hogy halott volt, de él, arra érdemes nem odafigyelni. Hogy mit is mond. Sőt, ilyet is mond az előző levélben, amit említettem, hogy ő tartja kezébe a 7 csillagot, a gyülekezet vezetőit, a gyülekezet angyalát, a gyülekezetet magát. Ő jár a gyertyatartók között, ott van a gyülekezetben. Bevezetésképpen tehát ezt, testvérek, hogy jó lenne, ha így figyelnénk Isten igére, hogy ezt mondja az, aki. Ezt mondja az, aki. Vagy akinek. És folytatja, hogy ki ő. Bemutatkozik Jézus ebben a levélben is, és azt mondja, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Mit jelent ez a kétélű éles kard? Mit jelent? Először is jelenti a bírói hatalmát Jézusnak. A bírói hatalmát jelképezi ez a kard. Jelenti azt, amit nagyon jól tudunk, hogy neki adatott minden hatalom menjen is földön. Minden hatalom menjen is földön. Akinek hatalma van arra is, amikor János kétségbe esik a Jelenések könyve 5. részében, hogy nincs ki, felbontsa, kinyissa a lepecsételt könyvet, akkor jön a bárány, és elveszi, és kinyitja. Neki adatot minden hatalom menjen is földön. Ez azt jelenti, hogy mindaz, ami a könyvben van, ő véghez tudja vinni. Neki van hatalma hozzá. Isten tervét ő meg tudja valósítani. A végső és teljes hatalom az övé. És testvérek, ez egy valóságos hatalom. Ez a hatalom megmutatkozhat különleges módon is, de abban is megmutatkozik, testvérek, hogy még nem bomlott elemeire ez a világ. Mert ő tartja kézben az ő hatalma által. Ő őrzi meg, ő őrzi a világban a csodálatos természeti rendet is, de még az erkölcsi rendet is, bár nagyon lazul az erkölcsi rend is. És ezzel a hatalommal számolhatnak az övé naponta. És egyáltalán nem közömbös számunkra, számodra és számodra, hogy hiszem ezt Jézus Krisztusról. Hiszek-e az ő hatalmából? Testvérek, nem látjuk-e sokszor hatalmasabbnak a betegséget, mint Jézus Krisztus? Erősebb lenne. Ha imádkozol, hanem előbb-utóbb legyőz. Aztán, mivel hatalmasabbnak látjuk adott esetben a betegséget, akkor minden butasághoz fordulunk. Akupunktúra, akupresszúra, jóga. Ha baj van, akkor olmot öntünk, szenes vizet készítünk, mert fontos. Fontosabb még az egészség, mint Jézus Krisztus, mint a Krisztussal való közösség. Meg hatalmasabbnak látjuk ezeket a dolgokat, mint Jézus Krisztust. És minden az egészség érdekében bármilyen hatalom jöhet. Bármilyen hatalom. Csak tudjuk elmondani, hogy jobban vagyunk. De mi vajon ennek a következménye, drága testvér? Nem látjuk-e sokszor a sötétség hatalmát hatalmasabbnak, mint magát Jézus Krisztust? Vagy az embertelen, a pénz embertelen uralmát nem látjuk-e sokszor hatalmasabbnak, mint Jézus Krisztus? Mert mit mondjuk? Ha valakinek pénze van, anyát vehet magának. Nem? Ha pénze van, mindene megvan. Tényleg így van? Tényleg így van, hogy mindenünk megvan, ha pénzünk van? Nem látjuk a pénzt, hatalmát nagyobbnak, mint az Úr Jézus Krisztus hatalmát. És a saját hatalmunkat. Nem vagyunk úgy sokszor vele, a kezünkben van, akkor igen. Akkor igen. Jó helyt van. Sőt, akkor van csak jó helyen. Ha kezünkben van, otthon is. Én, mint férfi, apa, odaütök az asztalra, és már úgy van, ha leszakad az ég, akkor is már úgy lesz. És mindenkinek kus, és mindenki hallgat, én majd megmondom, mit csináltok. És ha nem úgy van, akkor összeborul a világ. De vagy ilyen édesanyja is, feleség is, aki így tartja kezébe a dolgokat. És nem az Úr hatalmát keresik, uralkodását, hanem a maguk hatalmát. Akarják megszilárdítani, megerősíteni. És sokszor, testvérek, nem úgy vagyunk, hogy az emberek ideig tartó hatalmát nagyobbnak látjuk, mint a Krisztus hatalmát. Aztán bocsánat, hogy így mondom, ide nyalizunk, meg oda nyalizunk, egy kis pénzére, egy kis támogatás, meg így elszámolunk, úgy elszámolunk. Mert hát, hiszünk-e mi igazán Isten hatalmába, testvérek? Hiszünk-e mi? Nem látjuk sokszor eredményesebbnek azt, hogyha mi rendezkedünk, célra vezetők, ha egy kicsit rendezkedünk. Nyitogatjuk a kiskaput, zárjuk a kiskaput, mert így előrébb jutunk. Hiszünk-e mi igazán Isten Jézus Krisztus végső hatalmában, teljes hatalmában? És az egyház nem így van sokszor, testvérek. Az egyház sokszor olyan, mint az utánfutó, pótkocsi, szalad valaki után. Az aktuális politikai hatalom után, vagy aktuális kapcsolatok után. És meg sem gondoljuk azt, hogy de Uram, te mit szólsz róla? Te mit mondasz erre? És aztán közben sírunk, nincs ébredés. Nincs megújulás. De hogy adhatná az élő Isten, hogyha mi nem keressük az ő akaratát? Hányszor meg hányszor behúzódik a hívő ember is, meg az egyház is valakinek az árnyékában. És ott él valakinek az árnyékában. És reménykedik valakiben, valakiknek a hatalmába, segítségében. A kétélű éles kar, testvérek, Jézus Krisztus bírói hatalmát jelenti, de mást is. Másik, amit jelent még ez, a kétélű éles kard magát, az Istennek szent igéjét. Isten az ő beszédén keresztül gyakorolja isteni hatalmát. Gondoljunk a teremtésre. Hogy teremtett Isten a világ mindenséget? Na hogy? Szavával. Szavával szólt és megvalósult, amit mondott. De ha Jézus Krisztusra gondolunk, Jézus adott esetben hogy gyógyított, hogy támasztott fel embereket a halálból? Szavával. Isten az ő szaván keresztül gyakorolja isteni hatalmát. Az ő igéjén keresztül gyakorolja isteni hatalmát. Zsidókhoz írt levél 4. részének a 12. versében olvassuk, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat az elme, a lélek, az ízületek és a velők megoszlásáig, és megítéli szív gondolatait és szándékait. Azaz testvérek, az Isten igéje eljut oda is, ahol a pszichológia nem. Az Isten igéje ott is tud segíteni, ahol a pszichológia nem tud segíteni. Legfennebb nyaldossa a pszichológus a sebeinket. De nem lesz belőle gyógyulás. És amikor hallgatjuk Isten igéjét, kiderül az, hogy valóban Isten igéje megvizsgál bennünket. Hatást gyakorol ránk. Elkezd bennünk munkálkodni. Sokszor úgy testvérek, hogy valamit elgondoltunk, megterveztünk, úgy fogjuk tenni, úgy fogjuk mondani, na, mi majd elrendezzük, mi majd megmondjuk, így teszünk, úgy teszünk. Hallgatjuk Isten igét, és aztán békétlenség ébred a szívünkben. És kiderül, hogy nem jó utat gondoltunk ki magunknak. Sőt, az Isten igé ott rögtön megítéli a szándékunkat, a gondolatainkat. Mi így láttuk volna jól, vagy amúgy láttuk volna jól, és kiderül, hogy nem láttuk jól. Mert olyan indítékok vannak mögötte, olyan szándékok, amelyekre Isten azt mondja, hogy utálatos. Megítéli gondolatainkat és szándékainkat is. És a megítél szó itt az eredeti azt jelenti, hogy kritikus. Kritikus. Isten megkritizál bennünket az igény keresztül gyakorolva az ő hatalmát fölöttünk. És az ige világosságában elkezdjük látni helyesen az ige alapján a mi életünket. Az ige rögtön elkezd hatni ránk. Leleplez bennünket. Vagy éppen megelégít minket. És kiderül az, amit szintén ott olvashatunk a Zsidókhoz írt levél 4. részének a 12. vers után, a 13. versben, hogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, fedetlenül, leleplezetlenül állunk előtt, és majd neki kell számot adnunk mindenről. Drága testvérek, mit teszünk akkor, amikor Isten igéje minket leleplez? Mikor kiderül az, hogy nincs olyan teremtmény, aki elbújhatna előle. Amikor Isten igéje munkálja bennünk a változást, engedünk a változásnak. Amikor Isten azt mondja, hogy tegyünk meg valamit, akkor valóban megtesszük. Élet lesz belőle? Cselekedet lesz belőle? Aztán hiszünk az igével kapcsolatosan úgy, ahogy az Ézsaiás próféta tanít? Mert ahogyan az eső, tessék mondani, ahol, és nem tér vissza, hogy üresen, úgy elvégzi a munkáját az ige is. Hiszünk ennyire Isten igének? Isten igéje két élő kard, amiről azt is olvassuk, hogy az Isten igéje megelevenít bennünket, de azt is, hogy mécses a számunkra. Lábom előtt, mécses a te igéd. Így fogadjuk és így hallgatjuk Isten igéjét, testvérek. Vagy bevettük mi is azt, hogy nem elég már az Isten igéje. Kell egy kis trinkitronka, vagy hát valami új. Nem vagyok ellene a különböző lehetőségeknek. De amikor arra kezdjük el építeni a szolgálatainkat, a gyülekezet életét, hogy nem az ige, hanem valami más, aztán az ige, mint pótkerék, ott nem lesz élet biztos, testvérek. Ott nem lesz élet. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Kinek küldi Jézus ezt a levelet? A Pergamonban élő gyülekezetnek. És üzenetét azzal indítja, hogy tudom, hol van a lakóhelyed. A lakóhely felemlegetésével egy nagyon fontos dolgot említ meg, és majd ezzel külön is foglalkozunk. És rosszat sejtett az, hogy azt mondja, ahol a sátán trónusa van, ott laksz. Krisztus előtt 240-ben egy katonai győzelem után egy oltárt emeltek Zeusnak egy 300 méter magas dombon, és egy 14 méter magas építményt hoztak létre. A görög művészet egyik remek műve, és ma a Berlini Múzeumban ezt őrzik, és meg lehet tekinteni. Messziről jöttek tömegesen az zarándokok, hogy itt áldozatot mutassanak be Zeus oltárán. Ugyanakkor ez a város egy székhely is volt, mégpedig a főtörvényszék székhelye, a császárkultusz központja. És itt élt ez a gyülekezet. Ilyen kulturális kontextusban. Itt kellett megélni a hitét, ilyen kultúrkörben. És nem is akarja elvinni az Úr onnan őket, hanem ott kell megéljék a hitüket. De úgy, hogy közben ne a kultúra határozza meg őket, hanem ők határozzák meg a kultúrát. És nagyon sokszor ma mi van az egyházban? Pont az, hogy a kultúra határoz meg minket, nem mi a kultúrát. Aztán a kultúrán mit ért az ember azt? Mindenki maga eldönti sajnos. Minden mocskot adott esetben. És nagyon sokszor azt látjuk az egyházban is, nem? Amit Reményik Sándor megírt. Nekem az egyház puszta, vagy csupa, puszta keret belementeni magyar lelkeket, szolgálni magyar művelődést vele. Ismerjük ezt a verset, ugye? Aztán felteszi a költő a kérdést, hogy de vigasztalást honnan venni? És elmondja, elkéstetek vele. Az evangéliummal, aki életkenyere, az ígével, aki életkenyere, az evangéliummal, az örömhírrel elkéstetek. Ez a gyülekezet egy nagyon nehéz helyzetben kellett, hogy megélje a hitét, a keresztény hitét. És az a millió, ami körbevette, veszélyeztette a tiszta hitet. Azt mondja az Úr, hogy ott a te lakóhelyed. És ez, hogy lakóhelyed, egy olyan görög szó szerepel itt, ami állandó lakást jelent. Mert van egy másik görög szó, ami azt jelenti, hogy ideig lakom valahol, aztán felszedem a sátorfámat, és elköltözöm. Itt arról van szó, hogy állandóan itt kell laknia a gyülekezetnek. Azt mondja az Isten, hogy ismeri lakóhelyüket. És ez igaz ránk is. Ismeri az Isten velünk kapcsolatosan is a lakóhelyünket. Érdekel-e minket, hogy Isten mit akar nekünk azzal kapcsolatosan mondani, ahol lakunk, ami körbevesz, arról a kultúráról, azokról a vallásokról, azokról a hatásokról, amik körbevesz bennünket. Érdekel-e? Vagy megéljük úgy a hitünket, hogy nagy kár ne éljen bennünket, nagy ellenvetés ne kelljen megéljünk, nagy támadásoknak ne legyünk kitéve. Nagyon sokszor panaszkodunk keresztény emberek, hogy lehetne Isten ígé szerint élni ebben a világban, ebben a lelki sötétségben, korrupcióban, ahol virágzik az igazságtalanság. Átszűnek mindent a démoni erők. És ez adott esetben igaz. De az Isten azért gyújt világosságot a szívekbe. Azért gyújt világosságot, hogy mi legyünk az ő mécsesei ebben a világban. Külön-külön is, meg úgy, mint gyülekezett testvérek. Isten meg akarja mutatni magát min keresztül és kin keresztül, rajtunk keresztül, és a gyülekezeten keresztül. Meg akarja a világot győzni arról, azaz az embereket győzni arról, hogy van gyógyulást és van szabadulás. Mit mond Jézus? Elküldelek titeket mind? Bárányokat a farkasok közé, nem wellness hétvégére, hanem mint bárányokat a farkasok közé. Vállaljuk-e ezt, testvérek? Vállaljuk-e ott, ahol a bűn, az igazságtalanság törvény erőre emelkedett? Vállaljuk-e úgy, hogy miközben ragaszkodunk az egy élő Urunkhoz és Istenünkhoz? Vállaljuk-e ott, ahol szörnyű, démoni, sötét erők működnek? Vállaljuk-e úgy, hogy mi mégis annak ellenére, vagy ennek ellenére a világosságban járunk? Vállaljuk? Hogy ne úgy ügyeskedjünk, mint a világ, vagy ne abban legyünk ügyesek, amiben a sötétség fiai ügyesek. Nehéz terep, az biztos. De azt mondja Isten igéje, a halál árnyékának völgyében, ott vagyok veled, mondja az Úr. Ha ott jártok, én ott is ott vagyok veletek. Azt mondja az Úr, hogy tudom, hol laksz. Olyan jó lenne, testvérek, ha ezt nagyon komolyan vennénk. Mert ahol lakunk, amilyen környezet körülvesz bennünket, az hatást gyakorol ránk. És ezt úgy gondolom, fel kell mérni, meg kell vizsgálni Isten igének a világosságában. De gondoljunk arra is, arra a lakásra, azaz otthonra, ahol éppen élünk. A lakásunkra gondolunk. Mi van otthon? Hol laksz és hol laknak azok, akikkel egy fedél alatt élsz? Milyen otthon a lelki millió? Milyen oltárt építünk otthon? A halálnak vagy az életnek az oltárát? A Baál oltárát építjük, vagy az Isten oltárát építjük? Mi épül a gyermekeink szívébe vajon? Baál oltára, vagy az Isten oltára? Ha azt látják, testvérek, hogy ahogy szokták mondani, a galost verjük a fogunkhoz, ezt látják a gyermekeink, ne csodálkozzunk, hogy majd ugyanezt fogják megélni. Velünk szemben is. Milyen oltár épül otthon, testvérek? Vagy azt látják, hogy órákon keresztül ott ülünk a facsebuk előtt, hogy fontosabb az, mint Isten igéje? Vagy azt látják, hogyha házastársa közül valaki 100 lejjel többet költött, akkor borul az asztal és jön a cirkusz. Ne csodálkozunk. Azt látja, hogy apámnak, anyámnak a pénz a legfontosabb. Vagy ha leesik egy morzsa az asztalról, és aztán a tányér is a fejünkön landol, ezt látják, akkor azt látják itt, Ez a legfontosabb. Az életnek nincs nagyobb kérdése, mint ez. És ezt meg kell válaszolni. Hol laksz, testvérem? Mi van otthon? Megölni egy embert nem csak úgy lehet, testvérek, hogy kioltjuk a földi életét, hanem úgy, hogy megölöm benne a reményt, a szeretetet. Megfosztom attól, hogy kibontakozzon az élete. Hány ilyen megnyomorodott, megnyomorított gyermek van, testvérek? Kullog a lelkész után, vagy a pedagógus után, mert nem kulloghatott az apja után, mert az apja el volt foglalva mindig, mert én értek dolgozok, fiam, minden nap értek dolgozom, nincs időm rád. És aztán ugyanezt fogja folytatni. De olyan jó, testvérek, hogy azt mondja Isten igéje, jó, de meleg van itt. De azt mondja Isten ígéje, nem az, hogy meleg van, de meleg van. Hogy voltak olyanok, akik ragaszkodtak a hithez, sőt úgy, hogy mártír halált haltak. Te ilyen ember vagy, testvérem, aki ragaszkodsz a hithez minden áron. Vállaljuk, testvérek, mi keresztény emberek a magunk tája körül, magunk portáján sepregessünk, Vállaljuk-e, testvérek, az áldozatot? Nagyon sokszor nem úgy van, hogy hívők vagyunk, mi keresztények vagyunk, mikor meg kellene fogni egy széket, arra kellene vinni egy asztalt, valóban el kellene menni, akkor nincs idő. De hogy az utcasarkon órák hosszat beszélgetek, arra van időm. A sorozatot a televízióban védek lenne kihagyni, arra is van időm. És amikor el kellene menni egy beteget meglátogatni, akkor nincs időm. Vállalunk, testvérek, többet, mint úgy általában az emberek? Azért, mert mi tudjuk, hogy kinek szolgálunk, és milyen értéket vihetünk a másik emberhez. Te milyen ember vagy? És panasz is van ebben a levélben, kettő is. Két dolgot is említ itt az ige. Megtűrte ez a gyülekezet a tévtanítást. És testvérek, megmondom őszintén, én ebben látom a mai egyháznak a legnagyobb veszélyét, vagy inkább a veszélyt ebben látom az egyházban, hogy megtűrünk mindenféle tanítást. Mindegy, egy az Isten, az sem biztos, de egy van, aztán valahogy lesz. Mindegy, ki mit mond, mit tanít, jöhet, bármi, megeszünk minden. Bár bemegyünk a pennybe, vagy akárhova, és akkor nézzük, hogy mi van benne, amit megveszünk, miből tevődik össze. De hogy lelkileg miből táplálkozunk, és mi az, ami igaz, mi az, ami megáll az Isten igény alapján, az már nem nagyon érdekel bennünket. Itt is ez volt a panasz. Azt mondja az Úr igéje, hogy panaszom van ellened. Miért? Mert elnézed, megtűröd Bálám tanítását. Tudjuk, hogy Bálám varázsló volt. Ismerjük a történetet, nem fogom nagyon részletezni. Elhívja Bálák, ugye Moab király, hogy átkozza meg Izrael népét. És nem tudja megátkozni. Áldást mond mindannyiszor. Igen ám, de tesz bele egy csavart. Egy ravasz dolgot mond neki. Bálám, Báláknak a királynak azt tanácsolja, szervezzenek ünnepséget. Mutassanak be áldozatot, és hívják meg Izrael fiait, a lányaikat adják oda, az ölükbe. És testvérek, így el tudják fordítani a nép szívét az Istentől. Kell várjátok össze mindent, és összezavarodik a nép. Nem ebben élünk ma, testvérek. Nem ebben élünk ma. Mindegy, falunak, ott az egyháznak is a neve, szép, jó, nagy betűve, hogy lássák, mert valami hitelt kell adni, és mire adjuk oda a nevünket? Este, 8 után mindenki részeg. Keresi a kaput, és nem talál. És benne vagyunk nyakig. Vajon Istentől van ez, testvérek? Istentől van-e? Aztán hadd ne mondjam, hogy a kultúra szó alatt mennyi minden van. Kérdem én, testvérek, hogy valaki belegondolt, hogy mi az, hogy Halloween? És a gyerekeink az iskolában ünneplik. És azt mondom a gyereknek, te nem veszel részt, a tanár elővesz a gyermeket, hogy miért nem. Vagy farsang, testvér, valaki utána nézett? Mi az, hogy télégetés? Mi áll mögötte? Tényleg olyan ártalmatlan, mint amilyennek látjuk? És a halottak napja? Mibe keveredünk, testvér? Mibe keveredünk? Megkérdezzük az Urat, te mit gondolsz róla? Uram, megvizsgáljuk az Isten igéje alapján. Én úgy látom, nagyon sokszor nem. És megjártam, hogy amikor értelmes tanáremberekkel elkezdtünk beszélgetni, mondták, hogy tizedes bele sem gondoltam. Bele sem gondoltam. És aztán csodálkozunk, hogy megfertőződik a gyermekünk, hogy nem tud hitre jutni, nem tud megtérni, hogy nincs békessége, öngyilkossági gondolatok kísértik, nem találja helyét a társadalomban, a világban, és nem értjük, pedig mi jól akartuk nevelni. Összekeverni minden testvérek. Mondja az egyik ifjúság, mit kapott a kereszt anyjától karácsonyra? Egy könyvet, tanuljon meg jógázni. Kereszt szülő, tanuljon meg, hát már csak belejúl magát az okult dolgokba. Nyakig. testvérek, lehet, hogy sokan túlzásnak tartják, de aki egyszer járt benne, és megszabadult, azt tudja, miről beszél. Aztán megemlíti a nikolaiták cselekedeteit, tanítását. Ennek a tanításnak is az volt a lényege, hogy keverik az igaz tanítást a hamissal, és terjesszék a kevert hitet. Erre nagyon oda kellene figyelni ma is, testvérek. Annyiféle irányzat van. Egy kis élmény legyen, élmény. Az egyházban is legyen élmény. Mert már nem elég Isten igéje. Hadd mondjam így, bocsánat, száraz ige nem elég. Valami több kell, vizselegjünk, és látomásokat lássunk, és dübörögjön ott belül, és mi, ha nem dübörög, akkor nem igaz Isten igéje. És testvérek, valamikor belegondoltunk abba, hogy mi az ökumené? Mi a célja az egésznek? Testvérek, az ökumenének a célja az, hogy minden vallást egyesítsenek, a nem keresztény vallásokat is. Jól összekeverni. Emlékszem egy ilyen alkoholistára. Ment vett a pultnál, nem tudom mit, megkérdezték, hogy miettől csak kevertet, és aztán elbódította. Bódítanak bennünket is, testvérek. Második János Pál pápa, 1986-ban, mikor 6 éves volt, kiadott egy könyvet, Átlépni a remény küszöbén. Ismeri valaki ezt a könyvet? Megkérdezik tőle, hogy gondolták ezt az ökumenit? Mit gondol róla? És azt mondta, hát de egy az Isten. Függetlenül attól, hogy ki, mi, hogy, miben hisz, vagy mit tagad. Egy az Isten. Igen, de mondták, ismerjük keleti vallások. Hát de egy az Isten. És a legfőbb a szeretet. A legfőbb a szeretet. Megkeresni a közös pontokat. De nem kell nagy értelem, testvérek, hogy elgondoljuk, és meglássuk azt, hogy ez nem Isten szerint való. Istennek le van írva az ő igéje, világos, előttünk van fehéren, feketén. Nekünk ahhoz kell ragaszkodni. Igaz, mindenkit tisztelni. De szeretettel ehhez ragaszkodni. Ez az élet útja, nincs más. Kis csoportban jött elő most a álom, meg épp ott is elmondtam, hogy nagyon tessék vigyázni. Ez biztos. Az álom az jöhet. Sok minden jöhet az álmon keresztül, de nem biztos, hogy Isten a forrás. Ragaszkodni Isten drága igéje, és azt a legkomolyabban venni. Összeolvasztani mindent, és egybefogni mindent, az egy valós törekvés a mai világban. Ezért nem is szeretik azokat a keresztényeket, nem mintha a többieket annyira kedvelnék, nem szeretik azokat a keresztényeket, akik ragaszkodnak az tiszta tanításhoz, ami le van írva a Szentírásban. Amikor összekeveredik bennünk is, mert mi is összekeverünk mindent, és hát a gyülekezetben is összekeveredik minden, keverünk mindent, akkor ott nincs megújulás, nincs erő. Ahol Isten népe keveredik a világgal, oda Isten nem adhatja az ő áldását. Ott nem lehet jelen az ő szent lelke által. A gyülekezet feladata, testvérek, ragaszkodni az igéhez, és hirdetni a tiszta igét. És nézzük meg, mennyi mindennel foglalkozik a gyülekezet, a gyülekezetek mennyi mindennel foglalkozik az egyház. Közben engedjük, hogy a hamis tanítás terjedjen közöttünk, közben nincs időnk arra nagyon sokszor, hogy egyszerűen foglalkozzunk kellő időben a tanítással, az Isten igéjével, közben elengedjük az életet. Közben nem vállaljuk fel, hogy hogy mi másképp gondolkozunk az ige alapján. Mert hát olyan ciki lenne, nem? Testvérek, nem engedünk az istentelen környezet, a babonás hagyományait csábításának. Beszereztem két könyvet, ami a magyar néphagyományairól szól. Beleolvastam csak, még odáig jutottam, de kemény. Kemény eledel vár rám, mert megígértem, hogy át fogom nyálazni. Meg aztán, testvérek, jó lenne átgondolni azt is, hogy miket szervez az egyház, a gyülekezetek, mi keresztjének. Nagyon sokszor olyan dolgokat, testvérek, amihez nem sok köze van az Istennek. Ma hónap a templomunkat kiadjuk, bérbe adjuk, kulturális rendezvényekre. Közben azt mondjuk, hogy szent az a hely. A szent mit jelent? Félretett. Az Isten számára félretett. Aztán úgy hozzászokunk, hogy minden ott zajlik. És aztán közben nincs gyógyulás, nincs életváltozás. Ahol műteni kellene, ott már nem műtenek. Ahol tisztaság kellene legyen, mert ha egy műtőben nincs tisztaság, ott megfertőződik a beteg, nincs tisztaság. És mit mond az Úr erre? Mit mond az igében? Térj meg. Változzon meg a gondolkodáson. Újulj meg a gondolkodásodban. Az ige alapján van még lehetőség, még tart a kegyelmi idő. Térj meg abból, és fordulj vissza az élő Istenhez. Mert ha nem, azt mondja, eljövök, ellened jövök. Ellenük jövök. Ítéletet hoz. De milyen jó, testvérek, hogy bár sok negatív dolgot felsoroltam, de mégis jó lenne, hogyha mindenek fölött ezt hallanák meg, hogy azt mondja az Isten, térj meg abból, amit felismertél. Fordulj vissza oda az Úrhoz, mert lehet győzni. Mert ez is benne van, aki győz. Lehet győzni. Mi a győzelem feltétele? A győzelem feltétele itt, tiszteletesül mondta az előadásában, és a győzelem feltétele az, hogy nem csak hallom Isten igét, hanem meghallom az Isten igét. És életté válik a számomra. Életté. Táplálékká válik a számomra. Útmutatássá válik Isten igé a számomra. Kárnak ítélek mindent, amit az Isten bűnnek mond. Van egy nagyon szép ifjúsági ének. Mindenem tiéd, az egész életem, a szívem teljesen átadom neked. Saját terveim és büszkeségemet most lábadhoz teszem, és új életet nyerek. Tiéd minden álmom, az életem mindenem. A keresztnél várlak, ahogy a dalom hozzá száll, kárnak ítélem, mit a világ felkínál, hogy megismerjelek dicsőségedben, és hogy fájdalmadban is osztozzam veled. Valahogy ez lenne a megújulás útja. Mindent odavinni, amiről az Isten azt mondja, hogy kár és szemét. És azt mondja, hogy aki győz, az táplálja. Mivel az elrejtett mannával. Tudjátok, testvérek, azt látom, hogy nagyon sokszor a keresztény ember azért táplálkozik innen is, onnan is egy kicsit, meg amonnan is egy kicsit. Mert egyszerűen ezt a titkot nem ismeri, nem ismerjük, hogy az Isten az elrejtett mannával táplál. Azaz Jézus önmagával táplál. Azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És én vagyok az életet adó víz, vagy az élet vize. Az Úr táplálja az övéit. Ehetsz az Úr asztaláról. Átvitt értelembe is mondjuk. Egy másik értelemben is. Ehetsz az Úr asztalába. És amíg ezt a titkot nem értjük meg, és nem élünk ebbe a titokba, addig mindig kell valami, plusz még valami. De amikor elkezd az ember a rejtett mannából táplálkozni, az tökéletesen már megelégíti az maga Jézus Krisztus. És aki táplál, aki győz, az kap fehér kövecskét. Azt mondják az írás magyarázók, hogy ez a fehér kövecske azt a fehér kövecskét takarja, amikor a bírák valaki fölött ítélkeztek, és volt egy perse is, oda a fehér kövecskét dobták be, akkor ez azt jelentette, hogy felmentették a vádlottat. Ki az a kitőz, akit az Isten felment? Felment. A bűneink alól. Annak minden következményét. Felment az örök életre. Megszabadít a gonoszság az ördög hatalmából. És azt mondja az ige, csodálatos, hogy az ilyen kap új nevet, amit csak ő tud meg az Isten. Van-e nekünk ilyen új nevünk? És hogy néz ki ez az új név? Megvan minden betűje? Olvasható? Olvasható az az új név? Vagy olyan, mint ahogyan én írok, hogy én tudok írni, aztán aki akarja olvasni, tanuljon meg olvasni. Mert olyan csúnyán mérek. Megvan-e ez az új nevünk? Nem-e mocskoltuk be, testvérek? Ki az, aki győztes, akinek helyreáll megint az Istennel való közössége, és megint bizonyosságra jut, hogy neki üdvösség van Jézus Krisztusból, Jézus Krisztus által, kegyelméből, hitáltal megragadta. Nem azért, mert olyan nagyszerű és olyan jó ember, hanem azért, mert az Isten szeretete kiárat rá. Én azt kívánom, testvérek, hogy merjünk ragaszkodni Isten igéhez. Ne vegyük be azt, hogy az összekevert tanítás, meg az összeollózott dolgok, azok életet adnak, azok nem adnak életet. Egyedül csak az Isten adhat. És az ő igéjén keresztül gyakorol Isten, ami életünkben fölöttünk az ő hatalmát. Az ő igéjén keresztül adja az elrejtett mannát, a táplálékot. Vegyük, fogadjuk. Engedjük, hogy tápláljon. Imádkozzunk. Imádkozzunk. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy szólíthatunk meg, mint élő Istent, akiről tudjuk, hogy feltámadtál a halálból, legyőzted a halál hatalmát, és tied a végső hatalom. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy számtalanszor szólítottunk úgy meg, hogy ezt nem vettük komolyan, de olyan jó volt ezzel kezdeni a mai alkalmat, hogy ráfigyeltünk arra, hogy így kezdődik a levél, amit küldtél a gyülekezeteknek, hogy ezt mondja az, aki, és te mondod, aki élsz, aki kétélű éles kardot hordozott. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy gyakorlod az életünkben a te hatalmadat az ige által. Sőt, Urunk, köszönjük, hogy ami beszédünkön, bizonságtételünkön keresztül is megmutatkozhat bárkinek az életében is a te hatalmad. Áldott legyen a te szent neved. És köszönjük, hogy bátorítottál bennünket, hogy ragaszkodjunk az igaz tanításhoz. Ragaszkodjunk az igéhez, a kijelentett igéhez, mert abban van az élet. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor olyan ciki felvállalni azt, hogy mi másképp tudjuk a te igédből. És te tudod, Uram, hogy kinek mit mutattál meg ma este. Indíts minket őszinte bűnbánatra és bűnvallásra, hogy tegyünk be mindent a te lábad elé. Mert a te véred mindenre elégséges. Mert a te véred megtisztít minket minden bűntől. Magasztalunk, hogy hívogatsz bennünket. Új életet akarsz nekünk adni, új nevet. Ha kaptunk már új nevet, de hiányzik abból néhány betű, vagy bemocskolódott, olvashatatlan, te meg akarod erősíteni és tisztítani. Áldott légy, Urunk, hogy hisz magadhoz, de közben már elmondod előre, hogy kívánsz minket táplálni az elrejtett mannával, önmagaddal, mert erre van szükségünk. Kérünk, Úr Krisztusunk, hogy tedd meg a mi életünkbe azt, amire nekünk éppen most a legnagyobb szükségünk van. Hallgass meg minket ebben a kérésünkben is. Amen.
Amen.
Köszönöm.